Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom Istennek ígéjét a Lukács evangéliumának 11. fejezetéből, az 5. verssel kezdődő ige szakaszból. Így szól Istennek ígéje. Azután így szólt hozzájuk Jézus. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. A mi Urunk Istenünk tegye áldotta ezt a felolvasott ígét a mi szívünkbe, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem befogatói és életünkben megcselekvői. Gyertek, imádkozzunk ezért. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk Istenünk. Köszönjük, hogy a mai napon, vasárnap ünnepén együtt emelhetjük föl szavunkat. Köszönjük, hogy együtt egy hanggal mondhatjuk az imádságra majd az áment, és majd együtt imádkozhatjuk az úri imádságot is. Kérünk Istenünk ad, hogy személyes imádságaink egybeolvadjanak, és mint egy közösség imája szálljon föl te hozzád most ma reggel. Add, hogy minden olyan kérés, minden olyan szükség, minden olyan hálaadás, minden olyan könyörgés, ami a mi életünkben ott van, és a szívünk mélyén talán most is ott hordozzuk, hadd olvadjon egybe, és hadd szálljon fel hozzánk közös imádságként. Hálát adunk azért, hogy elhoztál bennünket ide. Hálát adunk azért, hogy nyitott szívet adsz nekünk, mert tudjuk, hogy a te szíved legnyitottabb. És te nem olyan vagy, mint egy példázatbeli barát, aki húzakodik, vonakodik, hanem készségesen meghallgatsz bennünket, és lelkünk kenyerét megadod. Ezért fohászkodunk. Add, hogy olyan csoda történhessen ma is ezen az Isten tiszteleten, hogy a te jelenlétedet akár az igében, akár a hirdetett igében, énekben, imádságban, a közösség összetartó erejében, a szeretetben megtapasztaljuk. Kérünk, így áld meg az ige hirdetőjét, különösképpen, add, hogy együtt fohászkodhassunk szent lélekért az ő számára, és a mi számunkra egyaránt. Jöv el, szent lélek, Úristen, áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jób könyvének 11. részéből, a 11. rész 13. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Ha a te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél. Sőt, a nyomorúságról is elfeledkeznél, és mint lefutott vizekről úgy emlékeznél arról. Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, amikor életünk olyan helyzetbe kerül, amikor nem látjuk a kivezető utat, talán reménytelenség vagy kétség az, ami körülvesz bennünket, vagy ami a szívünkben is megerősödik, akkor egymást, vagy talán magunkat is ezzel a közhelyszerű mondattal szoktuk vigasztalni, vagy próbáljuk vigasztalni, hogy a remény hal meg utoljára. De hogyha az átlagosnál is depressziósabbak vagyunk, akkor még hozzátesszük, hát de az is meghal egyszer. Pedig nyilvánvalóan mindnyájunknak az életében voltak és vannak ilyen helyzetek, és tudjuk, hogy ezek a mondatok nem segítenek, és nem lendítenek át a holtponton. Mindnyájan voltunk már olyan helyzetben, vagy talán éppen most is úgy ülünk a padokban, hogy úgy érezzük, hogy reménytelen a helyzetünk, nem látunk kiutat, vagy talán már magunkról is lemondunk, és úgy tekintünk magunkra, hogy mi magunk is már reménytelen esetek vagyunk. Lehet azonban, hogy Istentől egészen konkrét ígéreteink vannak az életünk különböző területeire nézve, de mégis elcsüggedünk, és nem vesszük ezeket komolyan, annyira beborít bennünket a sötétség, a bizonytalanság, a reménytelenség. Egyre csak a sérelmeinkre nézünk, a hiányainkra, hogy mi nincs, vagy mink nincs, és ezek körül forgunk, nem lelve megoldást és kiutat a reménytelenségből. És közben talán meg sem gondoljuk, hogy mi magunk vagyunk az okai saját reménytelenségünknek, Istennel szembeni bizalmatlanságunknak. Talán éppen a vele rendezetlen kapcsolatunk, a meg nem vallott és el nem hagyott bűnök az akadályai, hogy Isten ígéretei elkezdjenek beteljesedni az életünkben, vagy Isten áldásai betöltsék a szükségeinket. Kedves testvéreim, hogyan lehet a reménytelen helyzetek ellenére mégis Istenben való élő reménységünk? Hogyan lehetünk alkalmasak arra, hogy Isten ígéreteit és áldásait elnyerjük? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az ige alapján, Isten szent lelkének segítségű hívásával. És a szokásos gyakorlattól eltérően most hadd kezdjem a felolvasott textus magyarázatát a végéről, a 18. verstől. Itt azt olvassuk, akkor bíznál, mert volna reménységed. Ez az alapvető kiindulási pont. Nincs reménysége általában a mai embernek. Reménytelennek látja a holnapot, a holnap utánra talán már nem ismer gondolni, nem látja a kilátást, nem látja a kivezető utat, vagy a következő lépést. Pedig a Szentírás több helyen és többször is figyelmeztet arra, hogy a hívő embernek igenis kell, hogy legyen reménysége, és van is reménysége. Azt mondja Pál apostol az 1 Tesszalonika 4.13-ban, nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Itt konkrétan a hitben elhunyt szeretteinkkel kapcsolatban nyilatkozik Pál apostol. Azt mondja, lehetetlen, hogy ti úgy gyászoljatok, mint a világ. Lehetetlen, hogy ti úgy viszonyuljatok az elhunytakhoz, akik hitben, Jézus Krisztussal való közösségben hunytak el, mint a világ, akiknek nincs reménységük. Mert ti nem a világból valók vagytok. És a ti reménységetek nem egy halott reménység, nem egy múlandó reménység, hanem egy élő reménység. Azt mondja az 1 Péter 1.3, hogy az Atya Jézus érdeméért az övéit élő reménységre szüli újjá. A hívő ember reménysége élő reménység. A nem hívő ember reménysége azért garantált, hogy elbukik, hogy megsemmisül, mert a reménységének az alapja múlandó. Múlandó. Egy másik ember, egy tárgy, egy ideológia, egy vallás, a pénz, a hatalom, a siker, teljesen mindegy, az Úr Jézus azt mondja, vagy a rozsda, vagy a moly fogja megemészteni. Idő kérdése, és hogyha a reménységed alapja megsemmisül, akkor megsemmisül a reménységed is. És ezért bíztat bennünket a Szentírás, hogyha mi a reménységünket nem múlandó dolgokba vetjük, hanem az örökkévaló Isten fiába, akkor a reménységünk megmarad, és átível kríziseken, nyomorúságokon, betegségeken, gyászon, mert a reménységem alapja egy élő személy, Jézus Krisztus. És ha belévetem a bizalmamat, és ráalapozom az életemet, akkor élni fog a reménységem, és nem fog elmúlni az idő különböző változásaival. Mégis azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a hívő ember is el tud csüggedni. A hívő ember is kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem látja a kiutat, hogy reménytelenné válik. Hol itt a baj? Nézzünk meg egy történetet a Szentírásból, az Új Szövetségben. Mindnyájan jól ismerjük Péternek a történetét, amikor a háborgó tengeren az Úr Jézus megy feléjük, a vizen járva, és kihívja Pétert a biztonságosnak vélt hajóból. Péter elindul Jézus felé, és mégis egy idő után elkezd merülni. De miért? Nem a körülmények változtak meg, nem a körülmények lettek rosszabbak, nem a vihar lett nagyobb, vagy a hullámok, vagy a szél. Egyetlen dolog változott, Péternek a hozzáállása. Azért kezdett el merülni, mert levette a tekintetét Jézus Krisztusról. Ilyen csúnyán fogalmazzak, a reménysége tárgyáról. Azért kezdett el merülni, mert levette a tekintetét Jézus Krisztusról. És a problémákat már így nem tudta annak látni, amik valójában, és elkezdtek összecsapni a feje fölött a hullámok. Kedves testvéreim, garantált a reményvesztettség állapota abban a pillanatban, amint az ember leveszi a tekintetét Jézus Krisztusról. Ahogy egy 20. századi ideológus fogalmazott, a múlt a reményvesztetteké, a jelen az önzőké, a jövő a hívőké. És érdemes megszívlelni ezeket a gondolatokat. A múlt a reményvesztetteké, a jelen az önzőké, a jövő a hívőké. És gondoljunk bele, hogy valóban nagyon sokan inkább a múltba révedeznek, régen milyen jó volt, bezzeg ma, reményvesztettek. Aztán vannak azok, akik ma próbálják élvezni az életet, együnk, igyunk, vigadjunk, holnap úgyis meghalunk, ez az önzőké. Viszont a jövő a hívőké. És nem csak a futurum, mint jövő idő, hanem az a jövő, aki eljön, az Adventus, Jézus Krisztus a hívőké. Amint tehát levesszük a tekintetünket Jézusról, megtapasztaljuk, hogy ebből egyenesen következik a kétségbeesés, a félelem, az aggodalmaskodás, az éjszakai nyugtalanság, vagy talán álmatlanság is. És a legveszélyesebb, amikor a sátán eléri nálunk, hogy vonjuk meg a bizalmunkat Istentől, és valaki vagy valami másba vessük a reménységünket. És emlékezzünk rá, hogy már az Édenben ezzel kezdi az ember kísértését. Bizalmatlanná akarja tenni Istennel szemben. Hát hogyan szerethet téged ez az Isten, ha ezt megengedi? Vagy ezt nem engedi meg? Vagy ezt nem adja meg? Gyere, majd én megadom. Bizalmatlanná akarja tenni az embert Istennel szemben, és azt akarja, hogy Istenen kívül valami másra alapozza a reménységét, a bizalmát. Pedig azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy a hívő ember reménységének és bizalmának az alapja és forrása az Isten, és az Isten igéje. És éppen ezért lépten nyomon a sátán ezt akarja megtorpedózni a hívő ember életében. Ne vedd komolyan az Isten igéjét, ne állj rá hittel, nem is neked mondja, nem is úgy kell érteni, nem is kell kezedbe venni. Jó van az a Biblia ott a polcon. És amikor ugye a kis tanmesét elmondják ezzel kapcsolatban, hogy az ördög kiküldi a démonjait, hogy hívő embereket törbe csaljon, és végén beszámolnak, hogy ki mit ért el, hogy az egyik rávette az egyik hívőt, hogy hazudjon, másik rávette, hogy csaljon adóval, hogy adócsaló legyen. Mindegyiket megjutalmazza a sátán, de a legnagyobb jutalmat az kapja, aki rávette a hívő embert, hogy ne olvasson egy napig Bibliát. Mert a sátán nagyon jól tudja, hogy az Isten igéje, ami erőforrásunk, ami örömforrásunk, és az életünknek a forrása. Ha Isten igéjétől elvágja a hívő embert, akkor tudja, hogy onnantól kezdve nyert ügye van. Onnantól kezdve kísértető, buktatható, kétségbeejthető, reménytelenné tehető. Isten igéje figyelmeztet az 5 Mózes 32.47-ben, nem hiába való ige ez nektek, hanem ez a ti életetek. Az Isten igéje a mi életünk. És amikor el tudja vágni az embert Istentől a sátán, amikor meg tudja akadályozni, hogy az Isten igéjére hittel ráálljon, akkor jön a kétségbeesés, jönnek a félelmek, a bűnök, az öncélúság, a bizalmatlanság beférkőzik ember és Isten közé. De hogyan lehet, kedves testvéreim, ebből az állapotból kikerülni? A 18. vers tehát azt mondja, akkor bíznál, mert volna reménységed. Mikor bíznál? Mikor lenne reménységed? Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy van feltétele annak, hogy az Istennel való kapcsolatunk, a belé vetett bizalmunk és reménységünk helyreálljon. Ez pedig a felolvasott textusban a 13. verstől kezdve olvassuk, hogy hogyan lehetséges ez. Mikor tudnék újra bízni Istenben? Mikor lenne élő a reménységem? Mindegyik vers úgy kezdődik, ha. Nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje. Először azt mondja, akkor lenne bizalmad, akkor lenne reménységed, ha a te szívedet felkészítenéd. Mit jelent ez, kedves testvéreim? Mire kell felkészíteni a szívünket? Fel kell készítenünk, kedves testvéreim, a szívünket az Istennel való közösségre, az Isten igéjének a befogadására, mert annyira elidegenedtünk az élő Istentől, hogy bizony rá kell hangolódnunk, mert alapvetően készülékünk, a lelki rádiónk nincs ráhangolva az Isten üzenetére. Annyira forgunk magunk körül, a problémáink körül, a világi hétköznapi teendőinkben, hogy bizony kell idő rá. Kinek mennyi? Itt nincs metódus, nincs meghatározva, hogy ennyi és akkor rá vagy hangolva. Valakinek kell egy fél óra, valakinek kell egy óra, hogy le tudjon pörögni abból a nagy pörgésből, amivel felpörgött napközben, hogy aztán rá tudjon hangolódni az Isten igényére. Késznek kell lennünk a szívünkben fogadni az Úr Jézust és az ő üzenetét. Erről több helyen is olvasunk a Szentírásban, ahogy a vőlegény fogadására készül a mennyasszony. Úgy kell készülnünk az Úr Jézus fogadására. Vagy ahogy a királyi mennyegzőn olvassuk, hogy mennyegzői ruhába, ünnepi ruhába kell öltöznünk ahhoz, hogy bemehessünk a mennyegzőre. Úgy kell a lelkünket is, a szívünket is felkészíteni, felöltöztetni ünneplőbe, hogy Jézust várjuk. És nem csak adventkor, amit majd jövő vasárnaptól ünneplünk, hanem minden nap, amikor az Isten jelenlétébe készülünk. Amikor jövünk templomba, amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, imádságban kérnünk kell Istent, hogy rá tudjunk hangolódni az ő üzenetére, hogy megértsük őt. Aztán azt mondja az énekünk, amit itt a fő énekben énekeltünk, hogy a völgyből domb legyen, hegycsúcsa mélybe szálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Mindent elvenni az útból, hogy Isten igéje szabadon átjárhassa az életünket. És ha ez gondolat, ha ez egy cselekmény, ha ez egy szándék, ha ez egy bűn, vagy éppen a saját egónk már akkora, mint egy hegy, és nem fér el tőle az Úr Jézus, akkor az kell, hogy a mélybe szálljon. Hogy az Úr Jézus útja a szívünkig, a lelkünkig készen álljon. És arra kell törekednünk, hogyha a szívünket felkészítettük, úgymond kitakarítottuk, akkor aztán az Úr Jézus töltse be az űrt. Mert ne gondoljuk azt, hogyha van egy üres szív, akkor az úgy sokáig úgy marad. Szentírás figyelmeztet. Ha nem tölti be az életünkben az űrt az Úr Jézus, akkor a sátán majd készségesen fog jönni, és más dolgokkal, személyekkel, tárgyakkal, anyagi javakkal, bármivel betölti azt az űrt. És akkor már nem lesz üres a szívünk. Tehát a cél, hogy megtisztítsuk a szíveinket, vagy ahogy a Jelenések 7.14-ben írja János, megfehérítsük ruháinkat a bárány vérében. Mit jelent ez? Bűnbánatot tartani. Azt jelenti, hogy Jézus értem is meghozott áldozatát igénybe veszem, és ennek az áldozatnak az érdeméért kérem Istentől a bűneim bocsánatát, hogy aztán alkalmas legyek az Isten elé járulásra. A szívünk felkészítése jelenti azt is, hogy helyre kell állítani a gondolkodásunkat, a lelki irányultságunkat. Miért vagyunk reménytelenek? Miért vagyunk reményvesztettek? Mert levettük a tekintetünket Jézus Krisztusról. Akkor újra Jézusra kell nézni. Akkor rá kell fókuszálni. Rá kell koncentrálni. Ahogy mondja Pál apostol a 2 Korintus 10.5-ben, hogy fogjul ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Bizony ilyen világot élünk. Ezer felé cikáznak a gondolataink, még az Isten tisztelet alatt is. Pedig most nincs előttünk képernyő, meg internet, meg egyebek. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy igen, most az Isten igéje szól, és az Istenre kell figyelnem. És ha kell erőt venni magamon, hogy igen, fogjul ejtem ezt a gondolatot is, és nem engedem, hogy szem a szét cikázom. A szív a Szentírásban a döntéshozatal helye. Nem az a vér pumpa, ami a testünkben fizikálisan egy izomköteg, hanem a döntéshozatal helye. A szívünket azért kell felkészíteni, hogy az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk újra az Úr Jézus uralma alá és irányítása alá kerüljön. És aztán felkészülve leszünk majd készek és alkalmasak arra, hogy az Isten ígéreteit elnyerjük. És egyetlen példa a Bibliából, mindjárt jól ismerjük József történetét, aki 11 néhány évesen hatalmas ígéreteket kapott Istentől. Akkor még nem tudta, hogy Egyiptom második embere lesz, csak annyit tudott, hogy a nap, a hold és a csillagok leborulnak majd előtte. Alkalmas volt József ebben az állapotában arra, hogy elnyerje az ígéretet? Nem. Honnan tudjuk? Onnan, hogy önző volt, hogy hiú volt, hogy maga körül forgott, hogy másokat próbált bemocskolni, hogy maga jobb színben tűnjön fel, csak saját maga körül forgott. És Isten nem adta meg az ígéretét ekkor neki, mert nem élt volna jól ezzel a hatalommal. Józsefnek át kellett mennie a kútnak a mélységén, a kiszolgáltatottságon, az egyedülléten, amikor nem volt ott mellette apuci, csak az élő Istenre számíthatott. Át kellett menni a sötétségen, a magányon, a börtön mélységén, és amikor mindezeken a formáltatásokon átment, akkor Isten beteljesítette az ígéretét, mert ekkor már József alkalmas volt arra, hogy Egyiptom második embere legyen, mert Isten tudta, hogy most már nem fog bosszút állni a testvérein, nem maga körül fog forogni, nem magával lesz eltelve, hanem meg tud majd bocsátani, be tudja majd fogadni a testvéreit, és meg tudja menteni nem csak a családját, hanem egy egész népet is. De ehhez fel kellett készülnie. Alkalmassá kellett válnia arra, hogy az Isten ígéretei beteljesedjenek az életében. Aztán a következő, amit ír a Szentírás, szívünk felkészítése után, hogy legyen reménységünk és bizalmunk, azt mondja, ha a kezedet felé terjesztenéd. Mit jelent ez, kedves testvéreim? Az Ószövetség idején a hívő emberek felemelt kezekkel imádkoztak. Azért, hogy jelezzék, Uram, nincs semmim, te töltsd be a szükségeimet. Lásd, üres a kezem, üres a szívem, te töltsd be minden szükségemet. Nem jelent ez más, mint az imádságot, kedves testvéreim. Ha újra bízni akarunk, ha élő reménységre akarunk jutni, akkor az ima életünket meg kell újítani. A hívő élet megújulása, kedves testvéreim, az ima élet megújulásával kezdődik. Egy lelkipásztor ezt mondta, mutasd meg az ima életedet, megmondom, hogy milyen hívő vagy. Mutasd meg az ima életedet, és megmondom, hogy mennyire ismered Jézus Krisztust. Újra el kell kezdenünk, kedves testvéreim, segítségül hívni Istent. Nem lehet megspórolni. Ha élő reménységre akarunk jutni, ha élő bizalmat akarunk, akkor nem küzdhetünk saját erőnkből, verejtékezve, vérezve már, hanem azt mondani, hogy Uram, próbáltam, saját erőmből lásd, ennyire jutottam, ennyire futotta az én bölcsességem, az én próbálkozásom, az én akaratom, az én legjobb szándékom, ennyi. De te ki tudod hozni ebből a legrosszabbnak tűnő helyzetből is a jót. Ahogy József mondta, ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta fordítani. És nézzük meg, kedves testvéreim, a tanítványokat. Mit kérnek az Úr Jézustól? Nem azt kérik, hogy taníts minket halottat támasztani, nem azt kérik, hogy taníts minket ördögöt űzni, vagy taníts minket beteget gyógyítani, azt kérik, hogy taníts minket imádkozni. Mert látják, hogy a mennyei atyával olyan szoros az Úr Jézusnak a közössége, és olyan bensőséges, olyan erőforrás és olyan örömforrás, hogy ők is el akarnak jutni erre a személyes kapcsolatra Istennel. Nem akarnak megelégedni másod-harmadkézből való információkkal, hogy azt mondta egy hívő ember, hogy ilyen meg olyan Isten, meg azt mondta a lelki pásztor, meg azt mondta egy presbiter. Én magamnak akarom meglátni az Istent, hogy ki ő, hogy mit tesz ő, hogy mit ígért ő, és hogy hogyan teljesíti be az ígéreteit. Erre biztat a Szentírás, hogy kérjük, hívjuk segítségül őt. És a felolvasott lekcióban is hallhattuk ezt a jól ismert igét, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek, találtok, zörgessetek, megnyittatik néktek. Hányszor gondoltuk naívan ezzel az igével felvérteződve, hogy nosza menjünk, mert jó irányban haladunk, zörgessünk, majd megnyittatik, kérjünk, majd adatik, keressünk, majd találunk. Holott ez az ige elsősorban nem a saját szándékaink megvalósítására ad felhatalmazást, hanem ez az ige elsősorban Jézus Krisztusra vonatkozik, hogy nála zörgessünk, hogy őt kérjük, hogy őt keressük, és nem máshol, rajta kívül keressük a boldogságot. Hányszor zörgettünk már rossz helyen boldogságot, vagy békességet, vagy szeretetet keresve? Hányszor kerestünk már rossz helyen? Hányszor kértünk már rossz helyen? Végre kezdjünk el Jézus Krisztusnál kérni, Jézus Krisztust keresni, és Jézus Krisztus ajtaján zörgetni. Mert azt az ígéretet mondja nekünk, hogy ha először őt és az ő igazságát keressük, akkor minden egyéb szükségletünk meg fog adatni, amire valóban szükségünk van. Hagyjunk fel azzal a kísérletezéssel, hogy Jézuson kívül máshol keressünk örömet, megoldást, szabadulást, gyógyulást. Nézzük meg az életünket. Hány évünk vagy évtizedünk ment el arra, hogy a saját erőnkből próbáltunk boldogulni. Próbáljuk ki végre, hogy Jézusnál ott a megoldás. A szabadítás, a gyógyulás, az erőforrás, a vigasztalás. És nála zörgessünk, őt keressük. A következő lépés azon az úton, hogy elnyerjük az élő reménységet, és újra legyen bizalmunk Istenben, a szívünk megtisztítása és a kezeink Isten felé emelése után, a gondolataink megtisztítása után, a cselekedeteink megtisztítása. Azt mondja, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól. A kéz a Bibliában nem csak egy testrész, hanem mindig a cselekvésnek a jelképe. És gondoljunk arra, hogy ha gondolataink tisztátalanok, akkor a cselekedeteink is azok lesznek. És ha a gondolataink tiszták, Isten szerint valóak, akkor azoknak a cselekedeteinkben is meg kell látszódni. Nem elég tehát a gondolataink megtisztítása, a cselekedeteinket is meg kell tisztítani. Hozzá kell igazítani az Isten igéjéhez. És milyen sokszor milyen nehéz ez. Elméletben tudjuk, hogy mit kéne csinálni. Csak gyakorlatban. Annyira hozzánőtt a kezünkhöz a bűn, azt mondja, hogyha eltávoztatnád a hamisságot, ami a kezedben van. Lehet, hogy észre se vesszük már, mert az életünknek természetes része. Egy szokás, egy bűn, egy valamilyen olyan dolog, ami elválaszt Istentől, de már szinte hozzánőtt a kezünkhöz, a gondolkodásunkhoz, a tetteinkhez, az életünkhöz. De azt mondja Isten igéje, hogy el kell távolítani magunktól a hamisságot. És ennek meg kell mutatkoznia a hétköznapi tetteinkben, szavainkban, életvitelünkben. Mert a kereszténység az nem csak egy vallás. Az, hogy református valaki, az nem azt jelenti, hogy vasárnap 9-től 10-ig református, vagy 10-től 11-ig. A kereszténység az egy életforma, egy életvitel. Jézus Krisztus következetes követése a hétköznapokban, a munkahelyen, a családban, az iskolában, a baráti körben, a szabadidőmben. Nincsen szabadnapos kereszténység, hogy ma Úr Jézus ne szólj bele az életembe, mert akkor az nem kereszténység. A tetteinket hozzá kell igazítani az elveinkhez, a hitünkhöz, a hitvallásunkhoz, hogy ne csak elméleti keresztjének, meg elméleti reformátusok legyünk, hanem Jézus Krisztus következetes követői a hétköznapokban. És nem áll meg itt a Szentírás. Azt mondja, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság. Azaz nem csak a szíveinket kell felkészíteni és megtisztítani, nem csak a tetteinket, hanem az otthonainkat is. És itt most nem a tavaszi meg a őszi nagytakarításra gondolok, hanem a lelki nagytakarításra az otthonainkban. Amikor megértjük az Isten igéjéből, vagy egy igehirdetésből, vagy egy hívő testvérrel való beszélgetésből, hogy valamilyen életgyakorlat, ami az otthonom része, vagy az életem része nem jó, akkor azt ne sajnáljam kidobni. Vagy amikor van egy olyan folyóirat, vagy van egy olyan könyv, amiről tudom, hogy ez Istennek már nem kedves, azelőtt az életem része volt. Természetes volt, hogy horoszkópot olvasok, vagy jóslást, vagy valamilyen ezotériával foglalkozom. De ha megértem, hogy ez Isten előtt nem kedves, dobjam ki. Kezdjek lelki nagytakarítást is végezni. Azt mondta egy igehirdető egy igehirdetésében, hogy ha tisztább képet akarsz kapni Istenről, akkor tisztítsd meg a képernyődet. Igen, a számítógépünket is le kell tisztítani minden tisztátalanságtól. És az otthonainkat, a polcainkat is nyugodtan szelektáljuk ki. Mindazt, ami bálványimádó, mindazt, ami babonás, mindazt, ami okkult, varázslás, jóslás. Lehet, hogy Isten már rég megadná a megoldást az életünkre, rég megadná a gyógyulást a betegségünkből, csak mi nem tőle kérjük, meg várjuk. És csodálkozunk, hogy nem jön a szabadítás, nem jön a gyógyulás, nem jön a megoldás, mert ott vannak ezek az életünkben. És Isten nem erőszakos, nem fogja ránk verni az ajtót. Jó van, fiam, te a 4 levelű lóherétől várod a szerencsédet? Tessék, várhatod. Vagy a jövődet egy jóskönyvtől várod? Tessék, várjad. Vagy a gyógyulásodat valamilyen varázslástól, vagy ezotériától? Tessék, várhatod. De ha mi igazából meg akarunk szabadulni, ha igazából meg akarunk gyógyulni, ha igazából szeretnénk, hogy a jövőnk jól alakuljon, akkor mindezeket Istentől kell kérni és várni. És akkor, ha ott vannak az életünkben ezek az akadályok, akkor ne Isten felé rázzuk az öklünket, hogy miért nem, hanem akkor először vegyük el az akadályt az útból, hogy az Isten kegyelme, szeretete, áldása áradhasson az életünkben. És utána meg fogjuk tapasztalni, hogy ő valóban megsegít, hogy ő valóban megszabadít, hogy ő valóban meggyógyít, és valóban betölt minden igazi, valós szükséget. Nem a vágyainkat, nem a kívánságainkat fogja betölteni, hanem a szükségeinket, mert erre adott ígéretet. Ha a szívünket megtisztítjuk, ha a kezeinket felé terjesztjük, ha a tetteinket Isten igéjéhez igazítjuk, és az otthonainkat is, akkor olyan áldásokat nyerhetünk, amit így fejez ki a Szentíró. Akkor a te arcodat fölemelheted szégyen nélkül, erős lennél, és nem félnél. Igen, kedves testvéreim, hogyha megtisztul az életünk, ha megtisztul a lelkiismeretünk, akkor már felemelhetjük a fejünket. Mert mindig a bűn szegezi a földre a tekintetünket. A bűn, a lelkiismeret furdalás, a szégyen érzet szegezi a földre a tekintetünket. De ha rendezzük Istennel a dolgainkat, ha megbánjuk a bűneinket, és megtisztítjuk az életünket, akkor már nem lesz miért szégyenkeznünk. Akkor már tudhatjuk, hogy Isten velünk van, mert Isten már vállalja velünk a közösséget a megtisztított életünkkel. És aztán megtapasztalhatjuk, hogy ő lesz az erőforrásunk, mert a tiszta lelkiismereten keresztül megtapasztalhatjuk Isten erejét, és a félelmet is kiűzi a szívünkből. Ahogy János első levelében olvashatjuk, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Nem csak az én szeretetem Isten iránt, hanem az Isten irántam való szeretete, amikor kiárad az életemben, ott már nem lesz helye a félelemnek, nem lesz helye a kétségeknek. Ahol Isten megjelenik, ott megváltozik az élet. Ahol a világosság megjelenik, ott eloszlik a sötétség. Az a kérdés, hogy ott van-e Jézus Krisztus világossága az életemben, és engedem-e, hogy ő világítson. Nem különböző szabályok, meg törvények betartásától lesz jobb az életünk. Egyetlen példa új szövetségből, Zákeus története. Amikor az Úr Jézus bemegy Zákeus házába, nem kezd el moralizálni. Nem kezdi el mondani, hogy Zákeus, te hány embert csaptál már be. Nem kezdi el felsorolni tételesen, hogy kitől mennyi pénzt csaltál el. Megtehette volna Jézus prófétai lélekkel, megmondja név szerint, hogy kitől mennyit csalt. Nem olvassa rá a bűneit. Nem mondja azt, hogy ha ezt meg ezt a parancsolatot megtartod, üdvözülsz. Egy szót nem szól Jézus. Ott van Zákeusnál. És mit olvasunk? Azt mondja Zákeus, hogy akitől valamit elvettem, négyszeresét adom vissza, és a vagyonom felét szétosztom a szegények között. Erre mit mond Jézus? Ma lett üdvösség ennek a háznak. Nem látjuk azt, és nem halljuk azt a Szentírásból, hogy különböző szabályokat adott volna, vagy törvényeket, hogy betartsa Zákeus. Egyszerűen ott volt Zákeus életében Jézus. És nem maradhatott Zákeus abban a sötétségben, amiben előtte volt. Mert törvényszerű, hogy a világosság kiűzi a sötétséget. És a mi életünk is, kedves testvéreim, nem akkor fog megváltozni, hogyha különböző szabályok és törvények szerint élünk, hanem hogyha engedjük, hogy Jézus ott legyen az életünkben, és működjön az életünkben. És erre van szükségünk naponta, a vele való személyes közösségre, mert ez változtatja meg az életünket, ez jobbítja meg az életünket, és erre kell nekünk minden nap törekedni. Ezért olvasunk Bibliát, ezért imádkozunk, ezért jövünk templomba, nem azért, hogy kipipáljuk, megvan a takarítás, megvan a lecke, megvan a munka, és akkor megvan a mai ige is. Nem, azért olvasunk Bibliát, azért imádkozunk, azért járunk közösségbe, hogy együtt legyünk Jézussal. És az ő jelenlétében egyszer csak meg fogjuk tapasztalni, hogy kivirágzik az életünk. De erre rá kell szánni az erőt, az időt, a figyelmet, nem kétperces csendességekre szólít fel bennünket Isten. Zákeus sem két percig látta vendégül az Úr Jézust, hanem ott volt vele életközösségben, és a Jézussal való életközösség formálja át az életünket. És újabb áldása a lelki nagy takarításnak az, amit a 16. versben mond. A nyomorúságról is elfeledkeznél, és mint lefutott vizekről úgy emlékeznél arról. A nyomorúságra már nem úgy tekintenénk ilyen állapotunkban, mint valami szörnyű, borzasztó, rossz dologra, hanem olyan valamire, amit Isten felhasznált az életünkben, hogy formáljon bennünket. Mert kedves testvéreim, hogyha valóban megtértünk, akkor minden, ami az életünkben történik, Jézushoz kell, hogy hajtson bennünket. Akár jó, akár rossz, akár bánat, akár öröm. Ha valóban megtértünk, az Jézushoz fog vezetni minket. Ha nem, akkor ott valami gond van az életünkben. De a nyomorúságokat Isten azért használja, hogy formáljon, hogy vezessen, hogy kiformálja bennünk a Jézus Krisztus képét. Hogy alkalmassá tegyen bennünket arra, hogy bemenjünk az ő országába, mert jelen állapotunkban egyikünk sem alkalmas, hogy Isten országába lépjünk. Megtérésünktől kezdve Isten mindent arra használ az életünkben, örömöt, bánatot, nyomorúságot, áldást, hogy Krisztusivá formáljon minket, hogy aztán, amikor eljön az idő, akkor alkalmassá legyünk az ő országába való bemenetelre. És olyan jó lenne, ha a nyomorúságokra is így tudnánk tekinteni, hogy Isten formál. Miért enged most Isten nyomorúságot az életembe? Lehet, hogy valamiben megkeményedtem? Vagy ellene állok, és azért ő is keményebben szól? Vagy valamilyen áldást tapasztalok, akkor ne szálljak el úgymond tőle, hanem az is hajtson Jézushoz. Adjak neki érte hálát, adjak át neki még többet az életemből, hogy teljesen ő töltsön be. És hallottam egy igehirdetést az elmúlt héten, amiben ezt a Nagyon szép példát mondta el a lelkipásztor, egy angol szász vidéken egy 19. századi lelkész hajnalban vasárnap kiment a városba kicsit rendezni a gondolatait, megszellőztetni az agyát, mert még nem volt meg az ige hirdetésnek a témája. És amikor ment a városban, látta, hogy a kovács műhelynél egy hatalmas, nagy darab ember, hatalmas, erős karokkal eszeveszett módon üti a vasat az üllőn. Néha egyszer-egyszer megáll, mintha figyelne, vagy fülelne valamire, és aztán üti megint. És ahogy közelebb ért, látta, hogy emögött az ember mögött áll valaki, aki úgy tűnt, hogy instrukciókat ad neki. És amikor odaért egész közel a kovács műhelyhez, hát már feltette a kérdést, hogy most akkor kettőjük közül melyik a kovács. És a hátuláló ember megszólalt, hogy ez, aki itt hatalmas erőt kifejtve úgy tűnik, hogy szétveri a vasat, az én utasításaimat követi. Én mondom meg neki, hogy mikor kezdje el ütni, én mondom meg neki, hogy meddig ütheti, és én mondom meg neki, hogy hol üsse, mert én vagyok a kovács. És meglett az ige hirdetésnek a témája, hogy így használja Isten még a sátánt is, aki pillanatnyilag úgy tűnik, hogy szétüti azt a vasat, hogy teljesen elpusztítja, megsemmisíti, de csak addig ütheti, amíg Isten megengedi. Csak ott ütheti, ahol Isten mondja. És csak akkor kezdheti el ütni, amikor Isten engedélyt ad rá. És Isten még a sátánt is, meg a nyomorúságokat is használja az életünkben arra, hogy formáljon bennünket, hogy végül krisztusi módon éljük az életünket, és krisztusivá váljunk. És erre van ígéretünk ebben a felolvasott ige szakaszban is, mert a 12. versben ezt mondja, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is. Hát aki tudja, meg ismeri az élet és a természet rendjét, az tudja, hogy vadszamár csak vadszamarat tud létrehozni. De Isten előtt semmi sem lehetetlen. Még a leglehetetlenebb helyzetből is tud jót kihozni. Még a vadszamár csikóját is emberré szülheti. Még a legmakacsabb, hitetlen, önfejű emberből is tud istenfélő embert teremteni. És ha a magunk életére esetleg úgy nézünk, hogy lehetetlen helyzetben vagyunk, lehetetlen esetek vagyunk, már talán magunkról is lemondtunk, ne gondoljuk azt, hogy Isten lemondott rólunk. Ő még bennünket is emberré tud formálni, a legnemesebb értelemben, a legszentebb értelemben, olyan emberré, aki Isten dicsőségére tud élni, mert ezért vagyunk teremtve. Létünknek, életünknek egyetlen oka és célja az Isten dicsőítése. És ha jelenleg talán úgy érezzük, hogy vadszamár csikója az életünk, akkor kérjük Istent, hogy formáljon bennünket Krisztusivá. Vagy ha látunk a környezetünkben olyan embereket, akikről már mi is lemondtunk, és azt mondjuk, hogy lehetetlen esetek, ez vadszamár csikója. Ez megkeményíti a fejét, a szívét, a nyakát, mindent Istennel szemben. Isten őt is istenfélő emberré formálhatja. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk, hogy Isten bennünket is olyan emberekké tud formálni, hogy Isten dicsőségére éljünk. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te nem mondasz le rólunk. Te látod, hogy milyen sokszor keményítettük már meg a szívünket veled szemben, és nem akartuk, és nem engedtük, hogy a te terved, a te akaratod megvalósuljon az életünkben. Te látod, hogy így mennyi keserűséget, fájdalmat, csüggedést okoztunk magunknak. Bocsáss meg nekünk, hogyha eddig olyan sokszor rossz helyen kerestük a megoldást, a szabadítást, a gyógyulást, a szeretetet, a békességet. Szeretnénk, Úr Jézus, végre nálad zörgetni, téged keresni, és tőled kérni minden szükségünk betöltését. Hozzád menekülünk, és szeretnénk a mi szívünket felkészíteni a te fogadásodra, szeretnénk tiszta kezeket felemelni, megújulni az imádságban, a veled való naponkénti közösségben. Szeretnénk az életünk lakását is kitakarítani, hogy ott valóban te légy az Úr, és a te világosságod üzen el minden sötétséget, minden reménytelenséget, minden bizalmatlanságot. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy te légy az, aki utat mutatsz nekünk, aki kivezetsz minket a sötétségből, aki újra sziklára állítod a lábunkat. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy így áld meg bennünket azokban a közösségekben, ahova helyeztél bennünket. Áld meg a munkáinkat, áld meg bennünket iskolában, gyülekezetben, családban, bárhol is vagyunk. Hadd tudjunk téged hitelesen képviselni. Imádkozunk, mennyei atyánk, a gyülekezetünk közösségéért. Azért könyörgünk, hogy te adj megtéréseket, te adj hitben való megújulást. Imádkozunk azért, hogy te adj a betegeknek gyógyulást, a gyászolóknak vigasztalást. Hozzuk eléd a Jókai iskolát, mennyei atyánk. Te áld meg a tanárokat, a szülőket, a diákokat, te áld meg az ott folyó munkát. Te add, hogy ott is a te szent lelked kiáradva megújítsa, megelevenítse az ott dolgozók, ott tanulók életét. És imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj ébredést a te szent lelked által, hadd láthassuk be végre, hogy valóban az Úr Jézusnál van a megoldás és a szabadítás, nem csak egyéni életünkre, hanem egész közösségünk és nemzetünk életére nézve. Az ő nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem.